Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A várakozásoknak megfelelően május 9-e szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését Súlyog Tamás köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter a Tisza kormány leendő miniszterelnök is jelezte, hogy ezt ekkor szeretnénk megtartani, egyben az új kormányfő eskütételét is. Az ülés napján pedig a parlament előtti Kossuth térre várják majd az ünneplőket. Megállapodtak a parlamenti pártok képviselői a bizottsági struktúráról, de jövő kedden lesz még egy egyeztetés, ahol az országgyűlés alelnökeiről, a bizottságok vezetéséről döntenek. Bújdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője arról számolt be, módosítják majd a házszabályt, hogy új ülésrendet vezessenek be, a jövő évi költségvetés pedig várhatóan csak később kerül napirendre. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének Magyar Péter. A leendő kormányfő közölte azt is, a miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízza meg. Szavai szerint ő felel majd a valódi rendszerváltásért. Befejeződtek a barátságkőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó Viszmajor helyzet, jelentette be a MOL. Az ukrán üzemeltető készen áll a szállítás újraindítására Magyarország és Szlovákia felé, ez az import növelésén keresztül érdemben javíthatja a hazai üzemanyagellátást, írták a közleményben. A képet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy tegnap találat érte a barátság rendszer egy oroszországi, Kazasztánból Németországba tartó szakaszát. Ez a sérülés befolyásolhatja az újraindulás zöggenőmentességét és az érkező olaj mennyiségét. Fontos tényező továbbá, hogy a nyersanyag ugyan gyorsan eléri az országot, a beérkező kőolaj finomítói feldolgozása további heteket vesz majd igénybe, írja a Pénzcentrum portál. A leendő magyar külügyminiszter már kapcsolatba lépett ukrán kollégájával. Írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával, készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben, készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen az európai normák alapján, tudatta Andrei Szibiha. Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást a legfőbb ügyészség. Eddig a rendőrség vizsgálódott az állami számvevőszék tavaly februári feljelentése nyomán. A Tisza párt hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a Facebookon reagált, Magyar Péter megkésettnek tartja a legfőbb ügyészség döntését. Megalapozatlannak tartja a volt jegybankelnök az őt ért vádakat. Matolcsy György az Indexnek eljuttatott közleményében egyebek mellett azt írta, az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljes körűen hozzájárul. Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, erősítette meg ma kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az éves hiánycél 62,8%-a. Az Electrolux Group leállítja a termelést a Jászberényi gyárában. Az üzem bezárásának tervezett időpontja az év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint, közölte a cég az MT-vel. A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. 100 darab a mentők által a gyermekellátás során használható, egyebek között a gyerekek megnyugtatását szolgáló marokbabát adtak át, az eszköz megalkotói az Országos Mentőszolgálatnak. Kincses Kádár Lídia, a szenzoros idegrendszeri fejlődés támogató eszköz egyik kifejlesztője elmondta, ezeket a figurákat egy évvel ezelőtt a különböző részképesség hiánnyal küzdő gyermekek számára alkották meg. A mentőknek különösen fontos a gyerekekkel a megfelelő kommunikáció, ha őket kell ellátni. Donald Trump meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet, miután Pakisztán arra kérte, adjon időt Teheránnak egy békeajánlat kidolgozására. A hormozi szoros blokkádja azonban érvényben marad, Irán pedig a bejelentés követően egy újabb meglepetésszerű csapásra számít. Országszerte változatos programokat rendeznek ma is, és majd a hétvégén a földnapja alkalmából. Április 22-e 1970 óta a földnapja. Végül az időjárásról. Holnap az észak felől fölénk sodródó, napközben távolodó, szakadozó felhőzet mellett sok napsütés várható. Az ország északkeleti részén gomoly felhők is képződnek, de csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről beszélgetünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél most? Nekem az adás előtt említetted, hogy te ajándékba kaptad ezt a könyvet. Mesélj erről, hogy miért ezt hoztad most.
Így van, mert a felvétel előtt kicsit beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy most Dragomán Györgynek a Fehér Király című kötetét hoztam, mely ugye egy kortárs szerzőnek a műve, és nekem ez az első kötetem Dragomán Györgytől. Mondhatjuk azt, hogy egyébként ez egy hiányosság, és hiszen ez a Dragomán György az egyik legnagyobb kortárs férfi szerző ma Magyarországon, és például ezt a kötetét is azért 30 nyelvre lefordították, tehát ez egy ilyen úgymond világhírű bestseller. Máskor is találkoztam már így az ő munkásságával, láttam az ő köteteit, de valahogy sosem éreztem azt, hogy megvegyem belőle bármelyiket is, és ezt a kötetet ajándékba kaptam tavaly, azt hiszem, és mivel már ott volt a polcon, ezért egyszer úgy döntöttem, hogy na most már itt az ideje, hogy kézbe vegyem, és pótoljam ezt a hiányosságomat, ami az irodalmi műveltségemben ilyen téren is jelen van.
Meséljünk a hallgatóknak arról, hogy ki is ez a Dragomán György, mit lehet róla tudni, hiszen a közösségi médiában is nagyon aktív ő is, illetve a felesége is. Helyezzük előt akkor, hogy ugye említetted már, hogy kortárs, de hát ki ő, mi ő, mit lehet róla tudni?
Dragomán György 1973-ban született Marosvásárhelyen, tehát ő lényegében egy erdélyi származású magyar író, aki 1988-ban a családjával költözött át Magyarországra. Nyilván akkoriban elég sokan költöztek át onnan, és utána ő a középiskolai tanulmányait már Szombathelyen fejezte be, és utána pedig az ELTE-n tanult angol és filozófia szakon, de csak az angolt fejezte be. Emiatt nagyon sokan műfordító tevékenységét is ismerhetik, hiszen azért az is jelentős, tehát azért elég nagy fordítói tevékenysége volt az elmúlt két évtizedben, és ez a második kötete. Az első könyve az a pusztítás könyve volt, amely igen fiatalon jelent meg, mert úgy, hogy az ő fiatal korában, és azt több évig írta, elmondása szerint titokban írta először, mert ugye ő se tudta, mi lesz belőle, és utána pedig ez a kötete 2005-ben jelent meg, tehát mondhatjuk azt, hogy még ez is azért egy igen fiatal szerzős könyv, tehát azért 32 éves volt, amikor ezt a könyvet megírta. 2005-ben jelent meg ugye először, de azóta már többször is kiadta a Magvető Kiadó.
Meséljünk arról, hogy ki az ő felesége, helyezzük még őt el még így is, hiszen tényleg mind a ketten nagyon aktívak, egyrészt az írásban is, másrészt abban, hogy aktívan felszólalnak a közösségi médiában is, és sokszor posztolnak, és nem csak irodalmi témákban, hanem szeretnek főzni, és szeretik megosztani az életüknek néhány részletét az emberekkel, és ezáltal is egy kicsit az olvasást népszerűsítik, én azt gondolom, illetve hát az irodalmat.
Így van, ahogy említetted is, Dragomán Györgynek a felesége is a kortárs irodalomban tevékenykedik. Szabó T. Anna, aki egy igazi kortárs magyar költő. Ugye nagyon sokat szerepelnek a közösségi médiában, és ahogy mondtad, hogy szeretnek főzni is. Egyébként én is így visszagondolva, még Covid alatt az ő, tehát Dragomán Györgynek a kenyérsütős receptjét néztem meg, és egyébként nagyon jó ötleteket adott a kenyérsütéssel kapcsolatban, hiszen ők kovászos kenyeret sütöttek, de egyébként nagyon jó stílusban készítik el ezeket a videókat, nyilván azért mind a ketten ugye az irodalomban tevékenykednek, tehát elég széles szokincsel rendelkeznek, tehát nagyon érződik az az ő közösségi médiás megnyilvánulásaikon, hogy igen magas műveltséggel rendelkeznek, és nagyon sokszor, nagyon egyszerűen, de mégis nagyon szépen választékosan el tudják mondani a véleményüket, meg különféle megnyilvánulásaikat, különféle társadalmi ügyekben, közügyekben is, és azért mégiscsak mind a ketten egy igen nagy műveltséggel rendelkezők, tehát azért, ha ők együtt valahol ott vannak, akkor az általában egy nagyon komoly esemény szokott lenni, vagy pedig tényleg együttesen is komoly dolgok mellett kiállnak, illetve már többször láttam így Dragomán Györgynek a felolvasásait, lehet így is nevezni, hogy szokott felolvasást is tartani így az írásaiból, és nagyon sokan szeretik az ő, lehet, hogy kicsit hadaró stílusát, mert ugyan egyedi az ő megnyilvánulása, tehát hogyha mondjuk valaki, mondjuk a rádió hallgatók hallják a rádióban az ő hangját, akkor az elég egyértelműen felismerhető, hogy róla van szó.
Valóban mosolygok itt, hogy milyen érdekes, hogy még ezt is elhoztad most ide a műsorunkba, hogy tényleg egyedi, valóban ráismerhet a rádió hallgatók, hogyha valahol hallják esetleg, vagy a televízióban, vagy a rádióban, vagy akár a közösségi médiában is. Említetted, hogy valóban, hogyha ők megjelennek egy-egy eseményen, akár külön-külön is, ott azért mély dolgokról is szó esik, és azt is megfigyeltem, hogy nagyon szívesen mennek az olvasóik közé, és ez azt hiszem, hogy a legtöbb kortárs írónkra vagy költőnkre igaz, hogy szeret találkozni azokkal, akik az ő könyveit megveszik. Hiszen manapság azért az olvasás, most nem mondom, hogy úri huncutságnak számít, de mondjuk maga a könyvvásárlás azért már egy... Hát szóval az ember meggondolja, hogy mire költ, és általában már inkább elmegy akár mondjuk a könyvtárba. Tehát én azt gondolom, bár nem szeretnék ilyen negatív képet lefesteni, de hogy keveset olvasnak az emberek azért manapság, pláne szép irodalmat. Tehát, hogy inkább a magazinok, kig jut el egy bizonyos réteg, úgyhogy én nagyon örülök ennek az adásunknak is, amely az olvasást népszerűsíti. És hogy most tényleg hoztál egy olyan embert, aki még ma is él, és akivel akár még itt a térségünkben is találkozhatunk, hogyha éppen ide jön. Mit lehet tudni erről a könyvről? Mesélj erről egy kicsit részletesen.
Alapvetően ez a könyv, szándékosan mondtam így a legelején is, hogy könyv, és nem mondtam azt, hogy regény, mert nem egy igazi regény. Novellákból áll, de nem klasszikus novellákból, tehát lehetne rá azt is mondani, hogy ez egy ilyen novella regény, tehát novellák egymáshoz vannak kapcsolva, egymásra visszautalnak, előreutalnak, de mégis egy történet. Ugye a Dragomán Györgynek a írói stílusához hozzátartozik, azért nagyon hosszú mondatokat alkalmaz. Nyilván ez a beszélt nyelvben is, amikor mondjuk felolvas valamit, akkor is nagyon hosszú, de amikor valaki olvas, és mondjuk elkezdi olvasni a mondat első felét, akkor lehet, hogy csak egy fél oldal, egy egész oldallal később fejeződik be a mondat, tehát egy igen hosszú, mondhatjuk azt, hogy barokkos körmondatokban fogalmazza meg, amit szeretne, és a kötet az 18 fejezetből állt, 18 novellából, de ez mégis mondhatjuk azt, hogy egy kötet, így hogyha létezik olyan műfaj, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy novella regény.
Nagyon jó vagy abban, hogy sosem lövöd le, hogy igazániból mi a fő lényege, vagy csattanója, vagy végső mondani valója egy adott műnek, amit hozol nekünk ide az olvasmányajánlós műsorba. Ez miről szól? Hogyan írnád ezt le a hallgatóinknak, hogy kiknek ajánlod neked, mi jött le ebből?
A történet középpontjában egy kisfiú áll, nagyjából 11 éves kisfiú, és az ő szemszögéből, mint egy eszem első szemében lenne a történet, úgy látjuk az eseményeket. Azt mondhatjuk, hogy az 1970-es évek vége, 80-as évek Romániáját láthatjuk, de egyébként nagyon érdekes, mert ugye nem derül ki a könyvből, hogy Romániában vagyunk. Nyilván ezt azért gondoljuk, mert Dragomán György ugye ott élte le a fiatal korát, de ez egyébként nem egy önéletrajzi mű, hanem inkább egy ilyen fikció, de valószínűleg a személyesen megtapasztalt események hatással voltak arra, hogy ilyen gondolatokat oszt meg az olvasóval, és a kisfiú szemszögéből látjuk az egész történetet, és az ő szemszögén keresztül, az ő szemövegén keresztül ismerhetünk, vagy ismerjük meg, hogy milyen, hogy működött akkor a társadalom, milyenek voltak ott a mindennapok, és milyen volt az, amikor egy kisfiúnak az apukája elmegy, és milyen az, amikor várja vissza, és visszajön, nem jön vissza, milyen az, amikor hazudnak neki, milyen az, amikor 11 évesen neki fel kell tudni nőni, és az édesanyja mellett ott kell állni, mint hogyha egy családfő lenne. És akkor ilyen apró pici mozzanatokban láthatjuk azt, hogy hogy is próbálja ő pótolni az édesapját, akiről először nem is tudta, hogy hol van, mert lényegében hát nem mondták meg neki az igazat. Mondhatnánk azt is, hogy hazudtak, de azt is mondhatjuk, hogy nem mondták meg neki az igazat. Nyilván az édesanyja is féltette a gyerekét, meg azt is, hogy mit tud egy gyerek, és utána a gyerek mit fog továbbadni. Utána elég hamar kiderült az, hogy az édesapa a Dunacsatornánál volt kényszermunkán. Aztán a kisfiúnak még utána is voltak fikciói, hogy akkor most mit csinálhatott az apja, mit nem csinálhat. Számára ez egy nehezen megérthető dolog volt, hogy mit jelent az, hogy valaki politikai szempontból rossz oldalon állt, és államellenes bűncselekményekkel megvádolnak valakit. De ugye nyilván a 80-as évek Romániája a Ceausescu diktatúra nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami mondjuk itt is a Rákosi diktatúrában volt. Tehát az, hogy mondjuk valakit megfigyelnek, elvisznek, jön egy autó, elviszik, nem tudják, hogy hova, nem tudják a családtagok, hogy életben van-e még az adott személy. Egyébként ez egy nagyon általános dolog így a kelet-európai diktatúrákkal kapcsolatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez most egy nagyon egyedi eset volt, de azért a romániai diktatúrával kapcsolatban sokkal kevesebb művet ismerek én személy szerint. Nyilván nem azt mondom, hogy kevesebb íródott, mert valószínűleg egyre több íródott ott is, de ugye az, hogy mi jelenik meg belőle magyarul, az ugye nyilván kevesebb, mint ami Romániában megjelenik, akár román nyelven is, de egyébként nagyon hasonló a kettő diktatúra, és egyébként nagyon drámai eseménysorozatról olvashatunk, de azt gondolom, annak köszönhetően, hogy egy kisfiú szemszögéből látjuk, azért mégis egy sokkal könnyedebb, befogadhatóbb stílusban, függetlenül attól így is úgy is nagyon megjelenik az erőszak, akár a családon belül erőszak, akár a gyerekek közötti erőszak, és illetve az is, hogy hogyan viszonyulnak így egymáshoz a gyerekek, az iskolatársak, milyen reakciót vált ki a közösségből azon, hogy mondjuk kiderül, hogy a kisfiúnak az édesapját elvitték, és hogy milyen az a belső vívódás, amikor például az édesanyja nem tudja, hogy haza fog eljönni a férje, és hogy egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet, hogy hosszú idő óta nem kaptak tőle levelet, hosszú idő óta nem hallottak róla, és olyan éle még. És például a kisfiú megfogalmazta azt, hogy biztos benne, hogy él az édesapja, mert biztos érezte volna azt, hogyha valami történt volna vele. Tehát nagyon sok olyan apró gondolat van, ami sokkal személyesebb és sokkal közelebb hozza a történetet az olvasóhoz, és talán ennek köszönhetően válik olyan letehetetlenné ez a kötet.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy kortükör? Te, Márti, te szereted ezeket az ilyen típusú műveket, amit gyakorlatilag leveszel a könyvespolcról, vagy a könyvtárból, és belerepít egy adott korszakba. Szereted ezeket?
Én kifejezetten szeretem. Nyilván szakmámból is adódóan azért egy kicsit történeti forrásként is szoktam tekinteni ezekre a kortárs, vagy a saját korában kortárs kötetekre. Kifejezetten szeretem, és mindenkinek tudom ajánlani ezt a könyvet, aki hasonlóan szereti az ilyen témákat, de azokat is, akik nem feltétlenül így tekintenek rá, mint történeti forrás, vagy kordokumentum, hanem úgy, mint egy nagyon jó stílusban, egy nagyon magas minőségű, kiváló kortárs szépirodalmi művet is kézbe vehet az az olvasó, akit belül csak az érdekel, és nem feltétlenül a kelet-európai diktatúrák iránt érdeklődik.
Nagyon sejtelmesen mondtad, hogy ez nem regény. Novelláknak az összessége egy kötet, így fogalmaztál, és nagyon tetszik, mert hogy igazándiból mondhatjuk akkor, hogy ez nem koherens, tehát hogy ez egy novellák összessége, az időrendiséget mennyire tartja, vagy igazándiból annyira összetett, mint amennyire a mondatai. Milyen ez a dragománi mű?
Kicsit ugrál az időben, van, hogy előreutal, van, hogy visszautal. Ennek köszönhetően mondjuk lehet, hogy könnyebbség olyan szempontból az olvasónak, hogy több részletben is el lehet olvasni. Úgyhogy mondjuk van egy olyan kötet, ami kevésbé van struktúrálva, kevésbé van szerkezetekre bontva, vagy fejezetekre bontva, akkor ott sokkal jobban megjelenik az, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt letettem a könyvet, akkor nehezebb felvenni újra a fonalat. De talán ezzel könnyedebbé válik a kötetnek a befogadó képessége azáltal, hogy ha mondjuk elolvasol egy nap két fejezetet, akkor ha mondjuk egy hét, két hét múlva újra előveszed, akkor is mivel visszautal az előzményekre, ezzel sokkal könnyebb követni az eseményeket így egyben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. A Fehér Király. Hagyok egy pár másodperc gondolkodási időt itt a hallgatóinknak, akiknek azonnal bevillanhat, hogy ez valamilyen szimbólumra utal valami játék, ugye? Tehát ugye a fehér és a fekete bábuk mely játékban vannak, ugye nyilván a sakkban. A címről mesélj nekem, ez mindig egy nagyon izgalmas momentum a műsornak, vagyis számomra nagyon, hogy ez a cím, ez most akkor hogy jelenik meg ebben a novellás kötetben, műben?
Hát alapvetően, ahogy te is említetted, ez egy szimbólum is, de egyébként az egyik fejezetben meg is jelenik ez az események sorában, tehát mint játékban a Fehér Király, és alapvetően tényleg nem szeretünk fontos tartalmakat elmondani előre, emiatt nem is szeretném ezt részletesen kielemezni, hogy mikor milyen kontextusban jelenik ez meg, de egyébként nagyon érdekes az a rész, és akkor válik tényleg úgy egyértelművé, hogy a szerző mit is akart a címmel kifejezni, amikor azon a részen az olvasó túljut.
Amikor eljutunk addig a novelláig. Márti, mennyire nyomasztó a hangulata ennek a műnek, hiszen azért olyan nagyon erős fogalmakat mondtál, mint bántalmazás, gyermekek közötti, nyilván már maga ez egész szorongattatott légkör, politikai légkör azért ad egy nehézséget ennek. Mennyire könnyed, mennyire nem könnyed? Tehát azért nyilván, ha egy ilyen történelmi korban olvasuk, és ráadásul egy gyerek szemszögéből, azért nem annyira egyszerű. De ez ne ijesszen meg senkit. Azért szeretném, hogy erről mindenképpen beszélj.
Pont annak köszönhetően, hogy egy gyerek személyével látjuk a világot, azért valamivel egyszerűbb, illetve az is, hogy az ő szemüvegén keresztül kicsit úgy egyszerűbbé válik a dolog, meg úgy annak köszönhetően, hogy ő nem tud mindenről, sok mindent csak sejtetünk, sok mindent sejtett velünk a szerző, és hogy utaltam is rá, például sosem hangzott az el, hogy ez most térben hol van, csak ugye nyilván sejtjük. Bár ugye annak köszönhetően, hogy az viszont megjelenik a kötetben, hogy a Duna csatornánál van építeni, hogy ez egy ilyen munkatábor volt, egy nagyon jelentős munkatábor, és nagyon sokan meghaltak ott. Ha ezt tudjuk, akkor nyilván még nyomasztóbbá válik, hogy mi történt az édesapával, de igazából ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy az édesapa hazajön, hiszen ez már a fülszövegen is rajta van a könyvben. Viszont én azt gondolom, hogy pont azáltal, hogy nagyon sok gyerektörténet megjelenik a könyvben, sokkal könnyedebbé válik. Tehát, hogy most hogy egy konkrét példát hozzak, amikor elment az édesapa, nem sokkal utána lett volna a szülőknek a házassági évfordulója. És a kisfiú, ez tényleg az első, hogy a második fejezetben van, kitalálta, hogy akkor, ahogy az édesapja szokta, most ő is meg fogja lepni az édesanyját egy csokorvirággal. De nyilván egy gyerek nem volt pénze, elmenjen a boltba, és vegyen az édesanyjának egy csokor virágot, és akkor kitalálta, hogy majd ő hajnalban fel fog kelni, beállította az ébresztő óráját úgy, hogy a párnája alá tette, hogy csak ő hallja az ébresztő órát, hogy nehogy az édesanyja is felébredje, és akkor hajnalán elindult egy kicsit arrébb, tehát néhány utcával arrébra, hogy egy köztérről tulipánokat szedjen az édesanyjának. Nyilván volt, aki ezt meglátta, el is zavart a kisfiú, de attól függetlenül boldogan szaladt haza. Aztán nagyon halkan ment, letette az ajtóba a tulipánokat, hogy az édesanyja nehogy észrevegye. És hát amikor odaadta az édesanyjának a virágot, akkor hogy az édesanyja elsírta magát, és egy kicsit haragudott a kisfiúra a virágszedés miatt, de utána pont egy olyan esemény miatt, hogy akkor mentek lényegében a állambiztonság emberei hozzájuk házkutatásra, és pont, hogy egy kicsit a virág mentette meg őket, mert ugye elhangzott az, hogy hát aki a virágokat szereti, az csak jó ember lehet. Ez egy ilyen, egyfajta kettősséget mutat ez a történet, hogy a kisfiú rosszat csinált, bár ugye azt írja, hogy szerint a viráglopás az nem számít lopásnak. Az édesanyja ugye nyilván tudta, hogy honnan vannak a virágok, meg ugye azt is tudta, hiszen ez rossz érzést váltott ki belőle, hogy ugye ezt a férjétől szokta kapni, aki most ugye nagyon távol van, ugye az édesanyja tudta, hogy hol van, de utána mégis valahol ez a rossz tett, ez a bűncselekmény mentette meg egy kicsit azt a helyzetet, amikor a házkutatás során lényegében szétdobálták az ő lakásukat. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen az, amikor az embernek át kell élni, hogy mennek vadidegen emberek, mindenbe beletúrnak, mindent szétdobálnak, akár össze is törnek, és utána az élet hogyan megy tovább.
Ezek az összetett, vagy sokszorosan összetett dragománi mondatok mennyire követhetők könnyen? Neked mennyire volt nagyon összetett tényleg? Vagy hogy élted ezt meg?
Azt gondolom, hogy elég jól követhető. Nyilván, amikor egy olyan könyvet olvas az ember, hogy nagyon sok a párbeszédes rész, az teljesen más dialógusokat olvasni, viszont nem gondolom, hogy nagyon nehéz olvasmány lenne, tehát pont emiatt minden korosztálynak tudom ajánlani, függetlenül életkortól, olvasottsági szintől, tényleg egy igazi klasszikus kortárs magyar könyv, ami mondjuk az, hogy kötelező olvasmány is lehetne.
Valóban nem is annyira hosszú. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy azonos címmel bemutattak egy filmet 2016-ban.
Igen, hallottam róla, nem láttam a filmet. Emlékeim szerint nem volt túl jó a filmkritikája. Nyilván sokszor felmerül az a kérdés, hogy egy könyvet megfilmesítenek, akkor mit vár a filmnéző a filmtől? Ugye, hogy a könyv olvasó mit vár a filmtől, lehet így is mondani. De ugye nyilván egy filmben teljesen más, hogy jelenítenek meg valamit, mint ahogy az ember saját maga elképzeli, amikor olvas valamit. Terveim között szerepelt, hogy megnézem ezt a filmet most így a beszélgetés előtt, de sajnos nem fér bele az időmbe, így erről személyesen nem tudok nyilatkozni, csak amit így olvastam, meg így az emlékeimben van, hogy egyszer volt egy ilyen film, és nem volt neki túl pozitív a kritikája. Hát egy könyvet nagyon el lehet rontani egy filmmel, meg akár fordítva is, bár én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen a minősége a filmek, és tényleg így most úgy beszélek róla, hogy nem láttam, amit amúgy nem szeretek, hogy úgy beszélni valamiről, hogy nem láttam, de attól függetlenül a negatív reklám is egy jó reklám, tehát azért ne felejtsük azt el, hogy ugye, amit mondtam is, azért 2005-ben jelent meg ez a könyv először, de azóta 2014-ben is megjelent, meg 2021-ben is, nekem is egy 21-es kiadásom van, tehát annyira nem tudta tönkretenni a film a könyvet, hogy a magvető kiadó ne adja ki újra. Tehát mégiscsak van igény erre a kötetre.
Külön kezelhető gyakorlatilag a könyv, illetve a film. Van-e esetleg olyan dolog, nyilván szakemberként gyakorlatilag az ilyen történelmi dolgokban kérdezlek, ami újat adott neked? Maga a hangulat, ez a mű, mit adott hozzá a te életedhez? Tehát mi az, amire azt mondod, hogy nagyon jó, hogy ez nem maradt ki az életemből, mert?
Hát egy az, hogy nagyon jó, hogy nem maradt ki az életemből, mert azért azt gondolom, hogy Dragomán György annyira jelentős kortárs szerző, hogy aki rendszeresen olvas, annak az életéből nem szabad, hogy kimaradjon. Másrészt alapvetően engem ugye érdekelnek a diktatúrák mindennapjai, és talán a kortárs szemszögből még inkább betekintést nyerhetünk egy olyan időszakba, ami akár írott források tekintetében. Nem mondom, hogy nincs, mert nyilván vannak források, de ez egy elég szelektált forrás, és inkább egy hivatali apparátusnak a forrása. Tehát teljesen más az, amikor emberek szólalnak meg, vagy akár ilyen narratívák, és azok olyan mindennapi dolgokat mutatnak be, amelyeket mondjuk egy közigazgatásban keletkezett dokumentumban nem lehet. Hát ugye alapvetően még sosem kutattam így a román diktatúrák kapcsán, de így a múltamban többször volt olyan, hogy olvastam ilyen témában, és egyszer volt is szerencsém egy olyan könyvet olvasni, ami egy táncos nőnek a könyve, aki balett táncos volt. Ő is pont ebben az időszakban jött át Magyarországra, a Balett Intézetbe, és hát ő nem egy irodalmár, nem egy író, neki ez inkább egy ilyen visszaemlékezés, önéletírása volt. Számomra már az is nagyon érdekes volt, talán az volt az első olyan kötet, ami ilyen kortárs beszámoló volt a Ceausescu diktatúrának az utolsó évtizedéről, amiről azért már sokat hallottunk, azért az egy köztudomású dolog, hogy ott mondjuk a rendszerváltás előtti utolsó évtized sokkal nehezebb és sokkal keményebb volt, mint nálunk. Tehát nálunk azért már sokkal inkább benne volt a levegőbe az, hogy valami készül, tehát azért egy sokkal puhább diktatúráról beszélhetünk, mint ami Romániában volt a 80-as években. És akkor ugye egy nő szemszögéből láttam a dolgokat, és ráadásul egy olyan nő, aki tényleg táncos volt, művész, és hogy egy olyan világban kellett neki túlélni, ahol alapvetően a művészi lét is nehéz volt, de a családja miatt is. És ugye ez meg erre egy ilyen, mondhatjuk, hogy talán reflexió is lehetne, hogyha én így a gondolataimban olvasom, hogy ez egy értelmiségi gib családnak a gyermeke, aki utána tovább tanul, stb. Tehát, hogy itt egy teljesen más városi világról kapunk egy képet, és egy kicsit olyan értelemben is más szemszögből, hogy itt a család az nagyon fontos szerepet játszik, a családi kapcsolatok is, például az, hogy mondjuk, hogy fordulhat az elő, hogy mondjuk egy édesanya nem beszél az apósával, nyilván azért, mert hogy valami oka van, itt ugye ilyen különféle politikai okokkal lehet magyarázni, akkor a családon belül mérztem itt tabunak az, hogy segítséget kérni valakitől, vagy bizalmába fogadni, mondjuk elmondja azt, hogy hol van a férje, és hogy miért van az, hogy a mai világunkból nézve olyan furcsa, hogy mennyire távolságtartók így a családon belül, és a családi kapcsolatok és a családi kötődések mennyire nincsenek jelen abban a világban, mint amit mi mondjuk ma természetesnek gondolunk.
Nagyon sokszor beszélgetünk erdélyi témájú könyvekről is. Na most hoztunk egy romániai diktatúrás könyvet, ráadásul kortársírót. Nyissuk ki akkor vissza ehhez a Dragomán könyvhöz, a Fehér Király, és hoztál egy kis részletet, ezzel zárjuk a mai műsorunkat, olvasmányajánlónkat. Nagyon szeretem, amikor hozol ilyen ízelítőt is, mert ez teszi igazán kézzel foghatóvá, hogy miért is érdemes kinyitni ezt az adott művet.
Így van, most egy olyan részletet választottam, sőt mondhatjuk azt, hogy egy mondatrészt választottam, ami egy majdnem egész oldalas mondatnak egy része, ami egy nagyon jó példa és bizonyíték arra, amit mondtam is, hogy milyen más az, amikor egy gyerek szemmel látjuk a világot, és hogy milyen bizalom volt a kisfiúban. A következő rész is erről fog szólni. És ez úgy szól, hogy és tudtam, hogy apa igenis haza fog jönni. El fog jönni értem, és magával fog vinni. El fog vinni engem is a tengerhez, és tudtam, hogy ha ő nem ismerne meg, én akkor is megismerném. Mert a fényképe, amit a régi katonakönyvből szedtem ki, mindig nálam volt. Szóval haza akartam menni. Alig vártam, hogy kapjunk még egy gólt, és legyen vége a meccsnek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Schola Hungarica 1980-ban megjelent Magyar Gregorianum című sorozatának negyedik lemeze Húsvét vasárnap Gregorián énekeit tartalmazza. Az együttest Dobszai László és Szendrei Janka vezényli. Az album harmadik száma, a Dum Transisset Sabbatum című responsórium még az éjszakai szertartáshoz kapcsolódik. A húsvéti virasztó zsolozsmát, matutinumot záró responsórium, amelynek fordítása a következő. Amikor elmúlt a szombatnap, Mária Magdolna és Mária, Jakab és Szalóme anyja illatszereket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék Jézust, alleluja. És igen korán, egy nappal szombat után a sírhoz jöttek, mikor a nap már fölkelt, hogy elmenvén megkenjék Jézust, alleluja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Alleluja. A liturgia és a gregorián repertoár egyetemességére csodálkozhatunk rá a következő motettában. Az előbbi responsóriumot a 16. századi angol zeneszerző Thomas Tallis gyönyörű reneszánsz motettában dolgozta fel. A következő felvétel egy szólamú intonációjában két dologra figyelhetünk fel. Először is a dallam teljességgel megegyezik a magyar gregorián tételben és az angol komponista által alapul vett darabban. Másodszor pedig az angol előadásban kiegyenlített ritmusban éneklik a gregorián szakaszokat, szemben a magyar felvétel szabad ritmusú változatával. A Taverner Choir-t Andrew Perrott vezényli.
Thank you.
A Schola Hungarica albumán a következő tétel a húsvéti játék Ludus Pascalis. A lemez ismertetőben ezt olvassuk. Amit a Dum Transisses Sabbatum Responsorium énekelt, azt folytatásképpen, szinte megelevenedett tropusként, rögtön el is játszották. A három asszonyt megjelenítő szereplők a sírnál Jézust keresik. Angyal adja nekik hírül a feltámadást, a sírnál maradt Mária Magdolnát maga Jézus küldi el hirdetni az örömhírt. Eleinte egyszerű formákban, a liturgikus keretek fegyelméhez alkalmazkodva játszódott le e kis dráma. Később Nyugat-Európában egyre több epizódikus elemmel színezték. Magyarország gyakorlata végig megmaradt a románkori egyszerűségnél. A liturgikus játék fordítása így hangzik. Ki fogja elhengeríteni nekünk a követ az ajtóból, mely a szent sírt elfedi előlünk? Kit kerestek, ó félénk asszonyok, e sírban sóhajtozva? Jézust, a názáretit, a keresztre feszítettet keressük. Nincs itt, föltámadt, de előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őt, amint megmondta nektek. A sírhoz mentünk sóhajtozva, az Úr angyalait láttuk örvendezve, kik azt mondták, hogy feltámadt Jézus. Asszony, miért sírsz? Kit keresel, Mária? Rabbi, ne érints engem! Menj és mondd el testvéreimnek, fölmegyek az atyámhoz és a ti atyátokhoz. Mondd nekünk, Mária, kit láttál az úton? Az élő Krisztusnak sírját, s a fölkentnek láttam glóriáját, angyali tanúkat, szemfedőt és takarókat. Föltámad Krisztus az én reményem, s előtte megy övéinek Galileába. Föltámadt az Úr a sírból, kiértünk a keresztfán függött, alleluja. A húsvéti játék a mindenki által jól ismert és szívesen énekelt népénekkel záródik. Krisztus feltámada, amely Közép-Európa leghíresebb húsvéti kanciójának, népénekének magyar nyelvű változata, olvassuk az ismertetőben. Továbbá, a népének szövege a Zsigmond kori feljegyzésből maradt ránk, de alig, hanem visszamegy legalábbis az Anjou korig. Dallama Magyarországon csak a 17. századi lejegyzésből ismeretes, de minthogy ez megegyezik a középkor folyamán Európa szerte énekelt alakkal, elfogadhatjuk a középkori magyar gyakorlat tanújaként is. Ismét egy újkori tanú bizonyítja, hogy a Krisztus feltámad a kezdetű kanciót Európa szerte énekelték, méghozzá anyanyelven. Johann Sebastian Bach természetesen Luther bővített változatát dolgozta fel Orgelbüchlein című gyűjteményében. Szövege a református énekeskönyvben. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, de él, ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Johann Sebastian Bach Christist Erstanden című korálfeldolgozása következik, orgonál Masaaki Suzuki. Isten áldja Önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú